reggeli személy.
Itt van velünk Marton Kabila újságíró, Direkt 36 munkatársa. Jó reggelt!
Jó reggelt!
És Ranzburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát gondolom, amikor a Direkt 36-ot említettem, akkor meg mindenki tudta, hogy miről van szó. Igen, a dinasztiáról van szó, aminek a nézettsége most hol is tart, Kamilla?
Most 1,8 milliónál tart, tehát lassan elérjük a 2 milliót.
Nagyon szép. Én még 1 milliónál leragadtam, de ez valószínűleg valami pénteki szám lehet, és akkor a hétvégén nyomtak rá sokan nyilvánvalóan. Amikor végignéztem, akkor nekem azért akadtak hiányérzéseim, hogy túlságosan a nemzetvejére koncentrál a dolog, és Mészáros, mint a kicsit háttérbe szorult volna ezzel együtt, mint a Orbán is. Ez tudatos volt?
Egyébként sok minden kimaradhatott ebből a filmből, mivel ugye Mészárosnál is van rengeteg vagyontárgy, illetve Tiborcnál is van még több, mint amennyi a filmben szerepel, de egyszerűen valahol meg kellett húzni egy vonalat, és igazából inkább arra koncentráltunk, hogy konkrétan Orbán Viktor közvetlen családja. Tehát ugye az elején indulunk azzal, hogy az apjának is ott van a bánya, illetve ugye a vejének mekkora gazdasági birodalma van, tehát hogy ezt a filmet egy órába így lehetett a leghatásosabban összefoglalni, és ezt a rengeteg mindent így lehetett egyszerűen bemutatni, tehát hogyha most még elkezdjük Mészárost is sokkal jobban behozni, illetve akkor már mehetünk Szíg Lászlóra, vagy bármelyik neres üzletemberre, akkor sokkal-sokkal hosszabb lett volna ez a film, és valószínűleg kevésbé érthető.
Volt a számításodok között az is, hogy nem rossz érzésből vagy szándékból mondom, hogy könnyen nézhető legyen, tehát hogy ne legyen túlterhelve a néző sem időben, amit a filmnézésre szám, sem pedig tartalomban.
Az nagyon fontos szempont volt, igen, hogy könnyen nézhető legyen. Ugye azt nem mondom direkt, hogy könnyen emészthető, mert szerintem elég sok mindent megmozgat az emberben egy ilyen film, de az nagyon fontos volt, hogy tényleg érthető legyen, mert ugye itt olyan folyamatok vannak, amivel egy átlag ember mondjuk keveset találkozik. Mi az, hogy közbeszerzés? Mi az, hogy például az előjossz ügynél ugye lámpákról van szó, meg közbeszerzésekről, hogy ezek jól el legyenek magyarázva, hogy ne hallja meg a néző ezt a szót, és kapcsolja ki ott azonnal a filmet, mert őt nem érdeklik ilyen száraz dolgok idézőjelesen. Szóval ezeket mind el kellett így magyarázni.
Meg kellett mozgatni az emberek emlékező tehetségét is, mert hogy mi volt az Eliosz, meg mik voltak a kezdeti vagyontárgyak, amik fölmerültek, azok, hogy elmerültek volna a történelmi emlékezet, mintha már történelmi váltak volna, és hirtelen elő kellett őket venni, mert volt egy fogadókészség erre. Ha nincs, akkor lehet, hogy soha többé senki nem fog erre emlékezni. Zoltán, szerinted mennyire tartozik bele mondjuk abba a hullámba, amiben a Majka dal ez a film? Tehát, hogy van egy olyan mozgalom, egy olyan érzés, egy olyan, nem is tudom mi, olyan politizáló hajlam, ami hirtelen fölébredt egy évvel ezelőtt körülbelül, és amire érdemes rápakolni dolgokat?
Hú, hát ez egy nehéz kérdés így, mert én azt gondolom, hogy itt a politizáló hajlam, vagy az, amiben ez összehasonlítható lenne a Majka dalnak a sikerével, az a nézettség. Tehát ugye, mint műfajilag ez egy valami egészen más, ez nem egy...
Nem kértem ez számon, nem egy, 10 nem
egy,
milliót.
Nem egy pár perces szórakoztató ipari termék, azzal együtt, hogy milyen politikai tartalmai vannak. De egyébként én itt nem a megtekintések számában a különbséget, hanem inkább a hasonlóságot próbáltam volna aláhozni, tehát hogy milliós megtekintésnél jár ez a film is, és a videó is, tehát ezt a politikai hullámot érzem, az, hogy az emberek érdeklődése nagyobb. De az is igaz, hogy ott viszont mindenképpen elválasztanám a szakmai munkát, amit a Direkt 36 vagy egyébként más tényfeltáró újságírók vagy korrupció ellenes szervezetek végeznek a politikai munkától. A Direkt 36-tól, ahogy egyébként mondjuk a Transparency International-től vagy a K-Monitortól nem lehet kormányváltást várni, itt ez nem arról szól, hogy most ez a videó kijött, és akkor ezzel a Direkt 36 megbuktatta a korrupt kormányt. Ez ilyen nincs. Ez nem egy politikai tevékenység, ez egy szakmai tényfeltáró tevékenység. Az, hogy egyébként létezik-e az a politikai hangulat, és hogy létezik-e az a politikai erő, amelyik ebből politikát tud csinálni, amelyik ebből képes politikai üzenetet gyártani, vagy politikai szempontból használni ezeket, az már egy egészen másik kérdés. Ami miatt szerintem a politikai érdeklődés az ilyen típusú kontentek, tartalmak iránt most magasabb, az, hogy egészen megváltozott a politikai helyzet Magyarországon, a Fidesznek van egy potensnek tűnő kihívója, és egy ilyen helyzetben minden olyan tartalom, ami a Fidesz számára ártalmas lehet, káros lehet, az azonnal elkezd politikai jelentőséggel bírni. Mert van valaki, aki profitálhat politikailag abból, ha a Fidesznek valami rossz.
A Fidesznek valami rossz, hogy egyszerűen az emberek azt mondják, hogy tudni akarom, hogy mi történik körülöttem. Ebből még nem feltétlenül következik, hogy ellenségesek a Fidesszel, csak azt mondják, hogy erről eddig nem beszéltek, vagy ezt elhallgatták előlem, de kíváncsi vagyok rá.
Hát egyébként el nem hallgatták, tehát azért, hogyha megnézzük ezt a videót, azért már a Direkt 36 filmjére gondolok, a filmben magában teljesen egyértelműen megjelenik tudatosan, hogy itt azért valójában korábban már publikált cikkek, anyagok, elemzéseknek a
tartalma. Volt egy sajtóvilág is Magyarországon, ez ma már nincs.
Még ma is van. Azért ez tényfeltáró cikkek jelennek meg ezekről az ügyekről, az, aki érdeklődik irántuk, az
hal. Print sajtó. Ja,
így van. Az valóban egy sokkal élénkebb közeg volt sok évvel ezelőtt.
Csak hogy a film tele van ugye cikk fotókkal, igen, és ezek ma már nem állíthatók elő.
De hát ugye tulajdonképpen a film a saját tartalmát tekintve egészen a 90-es évek elejéig visszamegy, és onnan indult. Tehát valójában olyan ügyekről van szó, amikről már sokat hallottunk ezzel. Azért a magyar nyilvánosságnak az a része, amelyik érdeklődik, amelyik tisztában akart ezzel lenni, az ideig is tisztában lehetett. Az érdekes az, hogy a Fidesznek az szerintem az egyik kulcsa a hatalmához, hogy azokat a területeket is le tudja uralni, ahol azok laknak, akik aktívan, proaktívan nem érdeklődnek a politika iránt, akik nem mennek utána, akik persze a lehetőségük megvan, hogy megnyissák a Direkt 36 oldalát, vagy a Telexet, vagy a HVG-t, tehát léteznek, vagy klubrádiót hallgassanak, de nem teszik. Azokhoz is el tudnak jutni a fideszes üzenetek. A Fidesz számára a kihívást abban, hogy a politika, mint téma visszajön, és hogy az emberek újra elkezdenek érdeklődni a politika iránt, pont az jelenti, hogy azok, akik idáig nem tették meg azt az extra lépést, hogy utána mennek tudatosan ezeknek az ügyeknek, azok most esetleg mégis utánuk mennek.
Magyar Péter föltűnik egy hosszú mondat erejéig, ez tudatos volt az ő szerepeltetése, mert hozzátenni a dologhoz ő keveset tudott igazából.
Egyébként ez a mondat, amit elmond, az egy nagyon jó összefoglalója tényleg annak, hogy megyünk a körúton belül, és minden második palota a Tiborcé vagy az ő cégcsoportjáé. Nem volt vele semmilyen szándékunk, hogy most akkor ezzel promotáljuk Magyar Pétert, vagy ilyesmi, csak ugye nagyon behozta a köztudatba.
Úgy szereplőt, meg szokták szólítani, mert ugye most tűnt föl egy évet, egy igen, új fiú, azt lehet mondani.
Egyébként én próbáltam tőle kérni egy háttérbeszélgetést, hogy akár erről hát, ha tud egy kicsit több infót elmondani, de ez nem jött össze. Viszont az a partizános interjúja, ugye azt is rengeteg ember megnézte, és igazából nagyon beleillett a filmbe, úgyhogy emiatt raktuk bele, de nem volt semmilyen
szándék. Igen, van egy bejegyzés egyébként, bele, amikor sokkal többet sorol föl, tehát hogy milyen vagyontárgyak keringenek a család, vagy mondjuk a tágabb család körül. A tágabb család ugye ez a keresztapának a külső családja. Jó, szóval hogy indult el a dolog? Hogy kezdtétek el ezt a munkát?
Ugye nem ez az első film, amit a Direkt 36-tal csináltunk. tavaly már készítettünk egy filmet, a Mossuk kezeinket címűt, ez ugye a kórházi fertőzések helyzetéről szól, és igazából nagyon jó volt az a munkafolyamat, amit egy ilyen dokumentumfilmmel mi átéltünk, és az is tök nagy sikerélmény volt, már pedig tized annyian nézték meg egyébként azt a filmet, az is elérhető YouTube-on, és mivel mi ezt a Direkt 36-on belül már azt a kis nézőszámot is nagy sikernek könyveltük el, ezért úgy voltunk vele, hogy szeretnénk még filmeket csinálni, meg így tetszett ez a műfaj mindannyiunknak, és a Pető András szerkesztőmnek jutott eszébe, ha jól tudom, vagy a Virg Zsuzsanna szerkesztővel beszélték ketten, hogy a maga ez a Tibor sztori, tehát az, hogy itt vagyunk Európa közepén, és a miniszterelnök veje gyakorlatilag felkerül a Forbes 50 leggazdagabb listájára, az egy ilyen egészen elképesztő történet, és hogy egy csomó minden ebből ugye már kiderült, és hogy ebből voltak már cikkek, meg ez az Elios ügy is már megírták többen, de például van egy olyan generáció, az enyém, én egyébként 25 éves vagyok, én például egy csomó mindent ebből nem tudtam. Mert ugye, amikor ezek történtek, akkor én még gyerek voltam gyakorlatilag, és hogy ezt jó lenne egy filmbe összefoglalni, és jó lenne, hogyha ez mondjuk így a magyar sajtóban meg lenne, mint egy ilyen nagy összefoglaló termék, és tényleg érdemes filmben is bemutatni, mivel ezeket a kastélyokat, meg kúriákat, amiket a Tiborcz megvesz, ezeket általában most van egy újságcikk, és akkor van benne egy kép egy omladozó kastélyról, most szerintem az nem tűnik annyira felfoghatónak, hogy most ez miért baj, hogy egy ilyen omladozó kastélytől felújít, de az, hogy tényleg ott vagyunk, és gyakorlatilag a magyar miniszterelnök vejének van egy ilyen Disney kastélyszerű ilyen álompalotája, az tényleg ilyen teljesen más.
Ezt véletlenül mondtad, hogy Disney, vagy pedig arra céloztál, hogy az ízlésük kicsit, vagy nagyon gicses. És ilyen plusz gicseket pakoltak be.
Tényleg iszonyat gicses volt, tehát bementünk, és akkor az egyik szoba úgy volt berendezve, hogy volt rajta egy ilyen hatalmas könyv, és rajta egy hatalmas nagyító, de olyan nagy volt ez a nagyító, hogy így nem is lehet használni, de tényleg így nem tudom, hogy ki megy be egy palotába nagyítóval könyveket olvasni, de tényleg gicses volt.
Mennyi rejtett kamerás felvételt csináltatok? Mert ugye van egy, arra emlékszem, mert nagyon gondosan vigyáztatok, hogy az őrök arcát kitakarjátok, vagy hogy ne is vegyétek. És ott van még, ami nem rejtett kamerás, igazából legalábbis én nem emlékszem erre, a Széchenyi Bence. Jól mondom, Bence? Ugye a Széchenyi család leszármazottja, aki igazából Amerikában él, de ő amerikai magyarnak mondja magát, és őt rávettétek arra, hogy jelentkezzen a országvejének a szuper, mi volt, kaszinó vagy klubjában?
Botanik.
Igen, klubjában.
Klubjában.
És elmondta, hogy hát ez kicsit drágább, mint a londoniak, ami azért valami. Na mindegy. Igen. Az ő szerepeltetés, az ő szerepe, az azért volt, mert kellett egy olyan ember, akiben megbíznak, akiről azt gondolják, hogy hát ez olyan családban jön, hogy biztos a mi kutyán kölyke.
Egyébként ő nem csak amerikai magyarnak mondja magát, hanem tényleg az is, tehát neki kettős állampolgársága van, nemrég kapta meg a magyart pont. És egyébként igen, direkt őt választottuk ki, vagyis hát nekem jutott eszembe, mert én ismertem őt korábbról, egy ilyen újságíró fesztiválon találkoztunk, és jóba lettünk. És azért választottuk őt, egyrészt mert szakmailag egyébként nagyon ügyes, és ahogy ez a filmben is látszik, profi, de másrésztről meg úgy voltunk vele, hogy biztos, hogy nem fogják őt visszautasítani. Tehát tényleg
a
Széchenyi István alapította a Nemzeti Kaszinót, ami gyakorlatilag pont egy ilyen gentry klub volt. Ugye ezek külföldön azért több ilyet találhatunk, de hogy Londonban például, ahol szintén volt a Bence, meg New Yorkban is volt, ezek tényleg arisztokrata családok, ugye Magyarországon már nem nagyon léteznek, mert ugye elüldözték őket a kommunizmusban, de hogy biztos voltam benne, hogy a Széchenyit nem fogják visszautasítani. egy ilyen klubból.
És lőn.
Igen.
Mennyire befolyásolja ez a nagyon érzékeny és nagyon gyorsan változó politikai viszonyokat egy ilyen film, vagy mondjuk a milliós, kétmilliós nézettsége? Ezt azért kérdezem, mert ez a G. Fodor Gábor nevű ember, aki azt mondja, hogy az Origót is igazgatja, és egy ilyen belső megmondó ember. Néha megzuhan, amikor a gazda figyelme kicsit elmegy róla, vagy éppen csalódik benne, aztán mindig visszajön, és most éppen fönt van megint. És azt mondja, hogy igazából sem a Majka, sem egy ilyen film nem hoz és nem visz szavazatokat. Tehát, hogy nem számít.
Önmagában nem is. Én ebben egyet is értek vele. Önmagában ez a film nem, és önmagában a Majka dal sem, és ez most tulajdonképpen most visszacsatolok ahhoz, amit az előbb mondtam. Ezek nem politikai termékek, ezek szakmai termékei egy szakmai stábnak, amelyik itt konkrétan...
Ez a szakma felől nézve így van, de a fogyasztó szemével ennek nincs értelme, hogy ez szakmai termék.
Igen, csak hogyha nincsen politikai alternatíva mellétéve, akkor ez önmagában nem mond semmit. Tehát ha azt mondom, hogy ezek nagyon sokat lopnak, pont, és mit csináljunk helyette? Igen. És ugye mindig ez volt a kérdés valójában, hogy mit csináljunk helyette, és hát tulajdonképpen 15 éve legalább azt látjuk, hogy a szavazók nem bíznak azokban az alternatívákban, amikkel a Fidesz találkozik, és azt mondják, hogy hát igen, olyanok, amilyenek, de hát legalább kormányozni tudnak, ugye ez az egyik legjellemzőbb érv a Fidesz mellett, ami felmerül, hogy legalább ők kormányzóképesek, és ez egészen addig nem is változik meg, amíg nincsen egy olyan politikai kihívó, aki képes elhitetni a választókkal, hogy ő kormányzóképes, és hogy ezt jobban tudná csinálni. Ő ezt nem tenné meg, ő nem így csinálná, hanem úgy, hogy abból a szavazók Magyarország jobban jöjjön ki. Egészen addig, amíg ez hiányzik, addig önmagában ez valóban nem is egy perdöntő dolog. És ezt viszont, és ezt csak azért mondom még egyszer, mert nagyon sokszor felmerült azért az elmúlt bő másfél évtizedben tényleg sok olyan tüntetés láttunk, sok olyan ügy robbant ki, ami után volt a közben egyfajta olyan elvárás civil szervezetekkel, médiatermékekkel kapcsolatban, hogy ők legyenek azok, akik valamilyen módon zászlóvivői a politikai változásnak, ez egy irreális elvárás. Sosem lesznek azok, ezek az emberek nem politikusok, akik ezeket az anyagokat készítik, ők újságírók, akik a civil szervezeteknél dolgoznak, ők civil szakemberek, nem ők lesznek azok, akik adott esetben konkrétan a politikai változást elérik. Ahhoz politikusokra van szükség.
De volt olyan idő, amikor a csalódás a politikusok, ellenzéki politikusokban, ellenzéki pártokban akkora volt, hogy a civileket kezdték ilyen politika csináló szervezeteknek és embereknek tekinteni.
És nem is működött.
És nem működött, igen, igen, igen. De mondom, mindenképpen a fókusz folyton vándorol, hogy találjunk valakit, aki majd föllép. És amikor látták, hogy mennyire tehetetlen az ellenzék, akkor elkezdtek az emberek keresni. És ez a fókusz ugye végül megtalálta Magyar Péter, tehát nem Magyar Péter találta meg a tömegeket, hanem fordítva, szerintem legalábbis. De ez nagyon sokáig bizonytalan volt, hogy talál-e ez a sok ember magának olyan fórumot és olyan képviseletet, ami, ezt szokták mondani, hogy politikai otthon vagy valami hasonló.
Hát a politikai otthont azt Magyar Péter esetében én jelenleg túlzásnak érezném, én szerintem biztos, hogy vannak olyanok a Tisza párt jelenlegi támogatói között, akik politikai otthonra lehetek a Tiszában.
Hát a szigeteket csinálnak, akkor összejönnek.
Igen, és biztos, hogy vannak ilyenek, de én azt gondolom, hogy jelenleg a Tisza párt támogatóinak a túlnyomó többsége nem otthont lát Magyar Péterben, hanem a Fidesz kormány vagy a Fidesz rendszerének a végének a lehetőségét látja benne. Az, hogy egyébként ők Magyar Péterrel mennyire szimpatizálnak, a Tiszával mennyire szimpatizálnak, az ebből a szempontból egy másodlagos kérdés a számukra. De még egy dolog van, amit azért mindenképpen meg akarok említeni, mielőtt elfelejtem, és azért tulajdonképpen kapcsolódik is ide, hogy az sem mindegy, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy a Fidesz hatalmon van. Bizonyos ügyekre voltak olyan érvek 10 évvel ezelőtt, vagy olyan magyarázatok 10 11-12 évvel ezelőtt, amik ma már nem állnak, amik ma már nem működnek, még a fideszes narratívában sem. És azt hiszem, hogy ezek közül az egyik legerősebb, és én nagyon örülök, hogy ez szerepelt a filmben. Lehet, hogy én ezt még jobban hangsúlyoztam volna, de ez az én személyes dilim. Az, hogy ugye azért valójában azt a fajta gazdasági átrendeződést, de hát tudatos átrendezést, amit a Fidesz elkezdett 2010-ben, azt azzal indokolták, hogy szükség van ennek a nemzeti tőkés osztálynak a létrehozására, létre kell hozni, segíteni kell a megszületését azoknak a magyar befektetőknek, üzletembereknek.
Akik nem aztán, így gondolkodik, az Labanc, ugye?
Akik azt, így van, így van, így van. Akik aztán felvirágoztatják a hont. És ez az érv nagyon sokak számára egy nagyon hatásos érv volt 10 évvel ezelőtt. Ez az érv ma semmi. Ez egy nulla. 15 év után azt látjuk, hogy ez egyszerűen nem jött létre. És ahogy egyébként a filmben is szerepel, olyan üzletemberek tudnak milliókat, milliárdokat csinálni Magyarországon, akik egy valódi versenykörnyezetben jó eséllyel eltűnnének a süllyesztőben. Legalábbis sosem fogjuk megtudni egyébként, legalábbis egyelőre úgy néz ki, hogy nem tudjuk meg, mert sosem voltak valódi versenyre kényszerítve, ami egy jó mutatója annak, hogy mennyire életképesek valós verseny környezetben ezek a szereplők, az, hogy megnézzük, hogy külföldön
hogy működnek. Tudják. Ők azt látják, hogy boldogulnak, hogy nem gondolkodnak azon, hogy vajon, ha kimenne Mészáros Lőrinc, és mit tudom, hogy mit csinálna a New York-i tőzsdén, akkor mire vinné. Ő azt látja, hogy boldogul. Tele van pénzzel. Oké.
Okay. Hát ezért fontosak például az ilyen videók, az ilyen filmek. Egyébként ezt most nem csak bóknak szántam, ezt komolyan így gondolom. Tehát nyilván az ilyen anyagoknak azért is van jelentősége, hogy azok számára, akik érdeklődnek, és ugye ez itt most meg megint visszacsatolok ahhoz, hogy is minél nagyobb a politikai érdeklődés, annál többekhez jut el, annál nagyobb visszhangja van ennek. És hát azt látjuk, hogy tényleg egyszerűen állami milliárdok mennek el arra, hogy egyébként jó eséllyel életképtelen üzleti befektetéseket és üzletembereket tartsunk el, és hízlanjunk tovább. Nagyon érdekes lenne látni, és közben most csak azért, hogy ilyen teljesen pártatlan legyek, és nagyon objektív, a fene tudja, lehet, hogy Tiborcz István egy remek üzletember. Lehet. Az is lehet, hogy ha ő egy nyugati...
Hát ha majd kifekteti a tőkét, mint hogy elkezdte már, hogy a filmben is van, most a kifektetés jön, amit el lehet fordítani persze a tőke menekítésnek is, akkor kiderül. Próbálkozott Spanyolországban, de nem tudjuk, hogy milyen sikerre. Kamilla, azt akarom megkérdezni, hogy ahogy mondtad, hogy hát amikor ez a rendszer elindult, akkor te még gyerek voltál, nagyon gyerek, kamaszlány. Hogy te tényleg gyakorlatilag ebben a rezsimben nőttél föl.
Én többet éltem Fidesz kormány alatt, mint nem.
Tessék, nem is ismer más. És akkor a generációdnak ez természetes? Hát akkor ilyenek a politikusok, ilyen egy rendszer, ilyennek hívják a demokráciát, ilyenek a korlátai, ezekkel élünk együtt, ezekkel a bácsikkal, nénikkel ott fönt. Ezt gondolja a generációd, és akkor ezt így el is fogadta?
Ez azért ilyen formában nem igaz, tehát hogy szerencsére a mi generációnk viszont megtanulta kezelni például az internetet, mondjuk meg nagyon sokan beszélnek angolul a mai fiatalok közül, és ezért mondjuk tudnak külföldi újságokat is olvasni, tehát azért azt nem mondanám, hogy az én generációm azt hiszi, hogy ez teljesen normális, de az biztos, hogy nem tapasztalt más, tehát az, hogy most én olvasom, hogy nem tudom, mondjuk más országokban azért ez nem... Ilyen nem fordul elő, hogy a miniszterelnök közeli családja mindenki ennyire gazdag, de hogy ettől függetlenül valahogy mégiscsak normalizálódott a fejünkben, és ez nagyon nehéz elfogadni egyébként, hogy nálunk ez van, és szerintem nagyon tehetetlennek érzi magát az én generációm ilyen téren, mert tényleg azon kívül, hogy elmegyünk szavazni, ugye nem sok mindent tudunk csinálni ezzel. De én nem mondanám azt, hogy ebben van egy ilyen belenyugvás.
Mert De Zoltán azt gondolom meg tudod erősíteni, hogyha megnézzük azokat a pártokat, amik ellenzékinek minősülnek, oké, ez most az úgynevezett óellenzék, de hát nemrég még nem volt óellenzék, mert nem volt más, nem volt új. Hogy az biztos, hogy nem jöttek új arcok, és nem jöttek fiatalok. Tehát gyakorlatilag nézzük meg a legmenőbb pártot, a DK-t, gyakorlatilag a 2010-es gárda van ott. És aki nagyon-nagyon jelentős értelmiségi környezete volt, vagy van, talán nem tudom. Ezek az emberek, ezek nem is igen tudtak volna máshova menni, amitől remélni lehetett, hogy valami változást tud elérni, de ők is kezdenek kiöregedni. Találkoztam egy-két ilyen emberrel, akik mondták, hogy hát DK-s voltam, most már nem, de miért van valami? Nem, hát kiöregedtünk ebből a szerepből, jöjjenek mások, és nem jöttek. Tehát olyan a te generációdban volt egy ilyen, hogy azért politikusnak nem, tehát azt nem csináljuk. Volt?
Szerintem igen, mert egyébként alapból nagyon ijesztő ellenfél szerintem a Fidesz, hogyha valaki így politikába kezd. Tehát ugye volt még ugye Momentum, egy ilyen fiatalos próbálkozás, szerintem ők pont akkor kezdtek el így feljönni, amikor mondjuk az én generáció milyen szavazókorban élt, ők mindig szerintem a fiatalok körében ilyen egy ilyen jó alternatívának tűntek, de hát ők is eltűntek azóta teljesen.
Én attól tartok egyébként, hogy általában a hagyományos demokratikus intézmények azok, amik azoknak a generációknak a szemében sokkal kevésbé érdekesek, izgalmasak, sokkal kevésbé pátoszosak, de a szónak a pozitív értelmében, mint azoknak, akik 2010-ig megtapasztalhatták, hogy ezek az intézmények hogy működnek, hogy néz ki egy parlamenti vita, hogy milyen az, amikor a köz vitatkozik mondjuk újságok hasábjain valamilyen fontos a társadalmat érintő kérdésekről. Én szerintem ennek a hiánya az, ami nagyon aggasztó és számomra nagyon, nagyon ijesztő. Ez valóban kimaradt az elmúlt bő évtizednek a közéletéből. És az, hogy egyébként az ellenzéki pártok, az óellenzéki pártokban, nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, de tudjuk, kire gondolunk.
Tudtam, de nem tudunk jobban.
Hogy ők nem tudtak igazán a fiatalok körében támogatókat találni, sőt maguk a politikusaik is úgy érzik most már sokszor, hogy ez a lemez lejárt. Ennek részben az oka, hogy maguk a pártok sem tudtak fiatalodni, ők maguk sem tudtak megújulni, hát már 15 éve is ez egy visszatérő vicc volt, hogy az MSZP most már mindjárt megújul, és akkor ez ugye mindig nem tudom, havonta, pár havonta előkerült, hogy itt az ideje, és akkor új arcok, új logó, új minden, és aztán valójában nagyjából maradtunk ott, ahol voltunk, vagy inkább még mentett, bár ott maradtak volna az ő szempontjukból. De a másik pedig az, hogy hiányzik az a nyilvánosság, amelyikben megtörténhetnek ezek a viták, amikben megtörténhet az a fajta diskurzus, amitől ez izgalmas lesz valakinek a számára. És én teljesen megértem, és azzal együtt ezt most teljesen ex-has mondom, én nem végeztem szociológiai kutatást ebben a témában, de az a meggyőződésem, hogy egészen más politikai attitűdje van annak, aki egy ilyen környezetben nő föl, mint annak, aki nem, és sokkal jobban tudja értékelni az anti-establishment, ezeket az alapvetően rendszerkritikus pártokat, mozgalmakat, politikai szereplőket az, aki kevésbé van tisztában azzal, hogy milyen az, amikor a demokratikus intézmények egyébként jól működnek, és aki nem feltételezi, hogy ezek az intézmények valódi pozitív változásokat tudnak hozni az ő életébe, vagy az emberek életébe általában. És Magyarországon ez nagyon hiányzik.
Annak idején nagyon rémesnek tartottuk ezeket, de most itt néhány ezer, tízezer fiatalnak lejátszanám a 90-es évek elejének a parlamenti veszekedéseit. Mert ott történt valami.
Abszolút.
Durvák voltak sok esetben, meg igazságtalanak voltak, de kimondták szabadon, amit gondoltak, és ütköztek egymásra.
Hát és ott születtek döntések.
Igen.
Hát, hát valóban egy döntéshozói fórum volt, és egyébként csak ezért a Direkt 36 filmjének csak simán nézőjeként azt nagyon köszönöm, és nagyon örültem neki, hogy, hogy tényleg a film elején azért bőven volt szó a 90-es évek elejének a magyar politikai helyzetéről, és a fekete dobozos videó ott, ugye Orbán Viktornak az utolsó szárszói megjelenéséről azt külön, azt, az egy nagy érték, és én azt fontosnak tartom, hogy ezt olyanok is lássák, akik esetleg 10 vagy 30 évvel ezelőtt nem látták.
Mennyire hozzáférhetők anyagok mindarról, amiről beszéltek, vagy beszéltetek a filmben, Kamilla? Tehát mennyire lehetett utána menni, mennyire lehetett kutatni, vagy mennyire volt a szándékotok, mert ugye inkább én azt vettem észre, arra fókuszáltok, hogy olyan embereket szólítsatok meg, akik a sajtóban oknyomozással foglalkoznak, a Brückner-től kezdve a többi, akik beleásták magukat azokba az anyagokba, amik elérhetők, és nem tudom, próbálkoztatok-e kideríteni, hogy mi érhető el, mi nem? Mi az, amit nem tudunk, ami létezik, csak nem férünk hozzá?
Hát a film ugye tele van archív anyagokkal, mind újságcikkek, mind videók tekintetében, ezeket ugye el kell kérni attól, aki
jó, de
az
ezeket
anyag.
Nem védi, hogy mondjam, csak a kormány,
hát csak
tehát
például,
nem tiltja.
Hogyha mondjuk egy M1 híradós archív anyagot szeretnénk elkérni, akkor arra elég nagy esély van, hogy nem fogják odaadni. Vagy valami olyan irreális összeget kérnek érte, amit nem tudunk megengedni magunknak, tehát hogy ebbe volt egy ilyen veszély, de hát ugye nem az M1 híradó volt az, amelyik feltárta ezeket a történéseket. Ezért is mentünk oda azokhoz az újságírókhoz, akiknek köszönhetően ma tudjuk, amit tudunk. Tehát például a Vorák Anita, a Direkt 36 volt újságírója, ő tárta fel gyakorlatilag nagyon, nagyon sok mindent az Eliosz ügyből, és akkor megkértük, hogy mesélje el, és nyilván ő a saját anyagait nagyon szívesen odaadja nekünk, főleg, hogy ugye a mi újságunknál dolgozott ő, illetve a többi is. Tehát volt azért egy ilyen összetartás szerintem itt a független médián belül, hogy persze, hát segítsünk egymásnak, mert más nem fog. Egyébként ezek az archív anyagok könnyen elérhetőek, de azt viszont érezzük, hogy egyre nehezebb információhoz jutni, tehát az, hogy mi az, ami még nincs feltárva, mindenkinek van nagyon sok sejtése arról, hogy például melyik ház az, amelyik a Tiborcé lehet még, vagy melyik cég lehet még az ő alapkezelőjé, de hát addig, amíg mondjuk nincs erre jogszabály, hogy például a magántőke alapoknál kötelezően legyen ott a tulajdonos, addig ugye nem tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát azt látjuk, hogy hol tudnánk még információt szerezni, de egyszerűen nem kapjuk meg, mert nekik nem kötelező odaadni azt számunkra. Még akkor se, hogyha mondjuk van egy ilyen konkrét sejtésünk erről, vagy információnk valahonnan.
A Watergate ügyben ugye titkos dokumentumokat juttattak ki, de Magyarországon nincs ilyen, aki belülről azt mondja, hogy figyeljetek, itt van.
Vannak ilyenek, de nagyon-nagyon ritkák, illetve ugye ahhoz már alapból olyan kapcsolatrendszerrel kell rendelkezni, hogy ezek az emberek megbízzanak bennünk. Tehát például a kollégáimnak többnek is vannak Fideszhez közeli forrásaik, és ők különböző motivációk miatt néha leülnek velük beszélgetni, és elmondják, hogy mi van. Ez nem biztos, hogy annak a motivációja, hogy ők most bomlasszák a Fideszt. Lehet, hogy az, hogy a főnökön pozíciójára vágyom, és hogyha kijön egy ilyen cikk, akkor őt kirúgják. Szóval ilyen is előfordul, de a lényeg, hogy azért vannak olyanok, akik beszélnek velünk, és ők közel állnak a tűzhöz, és látják, hogy mi történik.
Tehát ugye nyilván ezt a whistleblower jelenséget azért ez azt tudja támogatni, hogyha azt látja az, aki ilyen dokumentumokat a széles közönség elé tár, aki kibeszél, aki valamilyen visszaélés nyilvánosságra hoz, az rengeteget kockáztat. Még ott is, ahol egyébként nagyon komoly törvények védik van jó szó, vagy magyar szó?
A forrásokat.
Hát a forrásokat, igen. Tehát mindenképpen sokat kockáztat. Miért hozom meg ezt a döntést? Miért döntök úgy, hogy ilyen sokat fogok kockáztatni? Azért döntök így, gondolom, elsősorban, mert én magam sosem voltam még whistleblower, még nem volt olyan jó pozícióm, ahonnan ki lehetett volna valamit szivárogtatni. Mert azt gondolják, hogy változást tudnak vele elérni. Azt gondolják, hogy tartoznak azzal a köznek, a publikumnak, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, ezt az akármit, amiről szó van, mert valamiféle változást szeretnének látni ebben a rendszerben. Magyarországon azt hiszem, hogy az elmúlt években nagyon kevesen érezhették úgy, hogyha én most itt valamiféle visszaélést nyilvánosságra hozok, akkor azzal a változást érhetek el. Hadd mondjak egy példát erre, ami nekem az egyik kedvenc tényfeltáró anyagom volt az utóbbi évekből, az a Szabad Európának a cikk sorozata volt Keller Alánt Ákostól a közmédia működésével kapcsolatban. Kiszivárgottatott hangfelvételek alapján, interjúkkal, egy nagyon komoly munkaeredményeképpen, egyébként végül díjnyertes cikk sorozat született abból, hogy hogyan jelenik meg abszolút direkt kimondott módon a politikai nyomásgyakorlás a közmédia hír tartalom előállításában. Semmiféle igazi következménye nem lett. És akkor nyilván felmerül a következőkben, hogy a következő szerkesztőben, hogy vajon érdemes-e nekem bármivel előjönnöm, érdemes-e nekem a karrieremet, a létbiztonságomat, vagy akár a fizikai biztonságomat kockáztatni azzal, hogy megszólalok a nyilvánosságban, miközben azt látom, hogy következménye igazán nincs. Lehet, hogy egyszerű, ha lelkiismereti okokból én ezt nem tudom tovább csinálni, akkor lehet, hogy egyszerűbb, ha csendben felmondok és keresek egy másik állást.
Kamilla, miközben csináltátok ezt a filmet, benned fölmerült-e az, hogy sok mindent előástunk, sok mindent beleteszünk ebbe a filmbe, de hogy a végig gondoljuk ezt az egészet, már mint a rendszert, a működését, az embereit, a különféle háttéralkukat, a pénzeket, az üzleteket, fölmerült-e benned, hogy lehet, hogy igazából sose fogjuk átlátni ezt, hogy ez hogy ment? Lehet, hogy mindig csak a felszínt látjuk. Nem azt mondom, hogy a film felszínes, ne érts félre. Csak hogy van benne például egy olyan beszélgetés, amikor, vagy rész, ami arról szól, hogy nem lehetett tudni, hogy Tiborz benne van-e valamiben, és ez egészen véletlenül derült ki, amikor valaki, aki egyébként ott volt, egy beszélgetés végén megnyílt, és mondjuk az utolsó 3 percben elmondta azokat a dolgokat, amiket egyébként soha nem mondott volna el, valamiért elmondta. De ez egy véletlen, hogy elmondja.
Én biztos vagyok benne, hogy itt nagyon-nagyon sok dolog van még, ami nem csak Tiborz hozta az egész Orbán családhoz és az ő baráti köréhez kötődik, és biztos vagyok benne, hogy még sokkal több van a felszín alatt, mint amennyit most be tudtunk mutatni ebben a filmben. De egyébként szerintem nagy vonalakban azért sikerült. Most az, hogy oda teszünk, hogy ja, és még plusz ez a palota és az övék, szerintem az annyit nem tesz hozzá, szerintem mindenki felfogta, aki megnézte ezt a filmet, hogy itt bőven lehet még több, de azért így nagy vonalakban itt arról van szó, hogy ők tényleg elkezdtek kijönni a fényre, magukat beállítani teljesen valid üzletembereknek. Ugye ez pont közben történt, hogy Orbán Ráhel elkezdett interjúkat adni, megjelenni konferenciákon, meg fesztiválokon. Én több ilyet is meghallgattam tőle, ugye az MCC fesztiválra le is mentünk, és ott volt az a jelenet, hogy próbáltam kérdezni tőle, és ott is látszott, hogy ő egyébként mindig ugyanazt mondja el, tehát nagyon sok ilyen beszédét, meg interjúját elolvastam, meg meghallgattam, és mindig ilyen marketing szövegeket ad elő, és próbálja úgy beállítani magát, mint hogyha ő tényleg felépítették volna a férjével ezt a hatalmas hotelláncot, ami nekik van, meg a Botanik márkát, és koncepciókat, és akkor ilyen szavakat használ, amiket így a fél közönség egyébként nem is ért. És szerintem ezt azért sikerült elég jól érzékeltetni, és persze fontos, hogy kiderüljön a többi is, hogy mi mindenük van még, mert biztos vagyok benne, hogy a magántőke alapokban még sokkal-sokkal több pénz van, mint amiről eddig tudtunk, de a filmen, meg ennek a rendszernek a megértésén most az nem feltétlen segít, hogy még plusz egy palota az övék.
Hát akkor még van 7 percünk. Kamila, az lenne a kérdés, hogy milyen érzés ukrán ügynöknek lenni. Az Zoltántól pedig azt kérdezném, hogy ez az egyetlen dolog-e, amivel a rendszer képes reagálni? Mert ugye ezt többen megírták, hogy tulajdonképpen a film sikeréhez nagyban hozzájárultak, hogy még ki se jött, csak híre volt, már elkezdték gyalázni, és hát ezzel generáltak egyfajta kíváncsiságot, hogy tényleg akkor ez mi? Nézzük meg, vagy hallgassuk, nézzük meg. És akkor mindig elő van rángatva, hogy ez Brüsszel, ez Soros, szegény, aki már hamut is mamunak mondja, tehát hogy még mindig kénytelenek ő vele operálni. Gyurcsány már nem annyira. Gyurcsány az már Adenauer kancellár szerepében tündököl, legalábbis Orbán szerint, mert hát mihez képest. És itt tovább. Jó, ki kezdi?
Kezdem.
Az ügynök kezdi.
Nyilván számítottunk rá, hogy kapni fogunk valamiféle ilyesmi vízhangot, mármint nem konkrétan az ukrán ügynöközést, hanem hogy majd a propaganda média ránk fog szállni valami kitalált ordinári hülyeséggel, mint ami ez az ukrán ügynöközés is. Egyébként a Direkt 36 támogatásokból él, a film óta is rengeteg új támogatónk van, tehát túlnyomó részben a pénzünk az olyan emberektől van, akiknek tetszik a munkánk, és hajlandóak is felismerni, hogy ezt is kell valakinek finanszírozni. De hát erre az ukránozás, én ezt még nem is hallottam, tehát már Soros ügynök már voltam, már USA ügynök is voltam, de azért ezt nem gondoltam volna, hogy felhoznak egy olyan országot, amit éppen, vagyis hát már évek óta ostromol egy nála 20-szor akkora, folyamatos bombázások vannak, de őket érdekli a Simicska ügy, meg az Eliosz ügy, meg tehát hogy ez teljesen abszurd. És egyébként akkora hülyeség, hogy szerintem a legtöbb ember tényleg el se hiszi, csak konkrétan sokkal több nézettségünk lett tőle, tehát egyébként akkor köszönöm, gondolom, hogy ezt kitalálták.
Hát nyilván teljesen abszurd ez az ukrán vád, de azért nem véletlen, hogy Ukrajnát választotta a kormány. A Republikon Intézetnél például azt is kutattuk a tavaly előtti évben, hogy a magyarok hogyan ítélik meg egyes országok helyzetét Magyarországihoz képest, Magyarország szövetségeseinek, vagy inkább ellenfeleinek tartják őket. És azt az eredményt kaptuk, hogy azért a kormányzati propaganda Ukrajnával és személyesen Zelenszky elnökkel szemben azért hatékony. Tehát a magyar-ukrán viszony sosem volt a legfelhőtlenebb, viszont Ukrajnát határozottan nem kedvelik a magyarok, ezt mondhatjuk. Legalábbis a Fidesz szavazók semmiképpen sem, és ezért Ukrajna megfelelő bűnbaknak tűnik. És hogy miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert sajnos ebből a szempontból Donald Trump nagyon kitolt Orbán Viktorral, nem ez az egyetlen terület, ahol azt hiszem, hogy Orbán Viktor csalódik Donald Trumpban, de hát ugye egy nagy probléma, ami egyébként nem szegény Trumpon múlik, az az, hogy nem lehet igazán többet ezt a guruló dolláros történetet nyomni, amit a Fidesz valójában 4 évig remekül használt, hogy itt tulajdonképpen a demokrata adminisztráció az, amelyik ilyen-olyan módon próbálja a kormányt megbuktatni azáltal, hogy finanszírozza a kormánykritikus hangokat Magyarországon. Ez mostantól nem működik. És nagyon gyorsan helyettesíteni kellett ezt valakivel, és nagyon, pont a kormánypropagandának köszönhetően eléggé negatív fényben megjelenő Ukrajna egy remek szereplő lett, amelyikre rá lehet húzni ezt a vizes lepedőt.
Mert Brüsszelt jobban kedvelik a magyarok, mint az ukránokat?
Összehasonlítást most nem tudok mondani, ráadásul ez a Brüsszellel nehéz összehasonlítani. Nem, egyébként azt gondolnám, hogy hát Nem tudom, nem is akarok tippelni. Brüsszel megmarad. Nyilván Brüsszel, mint bűnbak szintén megmarad. De Brüsszel máshogy operál sokszor. Tehát azért itt az, hogy ki a felelős, miért, ezeket a felelősségi köröket is el kell a Fidesz részéről, a Fidesz kommunikációjában osztani. Más-más felelősségi körök voltak, és vannak is. Az Egyesült Államok jellemzően aként a szereplőként volt feltüntetve a fideszes narratívába, ami bújtatott forrásokkal kormánykritikus hangokat finanszíroz. És ezt a szerepet most úgy látszik átvette Ukrajna.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Marton Kamillának, aki a Direkt 36 munkatársa és a Dinasztia című film egyik alkotója, és köszönöm Ranzsburg Zoltánnak, a Republikon Intézet vezető elemzőjének.
Mi köszönjük a meghívást.
És itt a mai műsor vége. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Józsa Márta, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!